Köszöntöm én is szeretettel a testvéreket, és az igét, amit hoztam, azt az Efézusi levélből szeretném olvasni, a 6. fejezetből, a 10-től 13. versekig. Efézusi levél 6. fejezet 10-től 13. versekig. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Kedves testvérek, kicsit itt a bevezetőhöz kapcsolódom. Ugye itt is angyalokról van szó, nyilván negatív értelemben. És egy eléggé, nem azt mondom, hogy félre első ige helyez a Bibliába, de nem túl sok tanítást látunk azzal kapcsolatban, amit itt most Pál apostol ebben a pár versben elénk tár, és nagyjából erre tudunk támaszkodni, amikor ez a téma előkerül, amiről ma is szeretnék beszélni. Egy történettel kezdem. Képzeljük el, hogy van két kis gyermek, legyenek ők testvérek, mondjuk 4 és 5 évesekre gondoljunk, bent vannak a szobájukba, résnyire nyitva van az ajtó, a szoba egyébként sötét, és ott az ajtó résén beszűrődik egy kis fény. Pont úgy, hogy a kisgyerek, az egyik kis testvér, aki alszik, rajta van a fény. Aztán beül a macska az ajtóba. Nyilván rávetődik a fény az alvó gyerekre. Erre megijed a testvére, nem tudja mi az, gyorsan veszi a párnáját, és elkezdi püfölni a testvérét, hogy hát meg kell menteni őt ettől a félelmetes, hatalmas árnyéktól, nem tudja, hogy mi az. Mire a másik felriad, nem tudja, mi van, nagy visítás, utána fel kell, nekiesik ő is a testvérének, elkezdi tépni a haját, visszatámad, a macska a rémülettől fogja magát, eliszkol már sehol semmi, csak marad a csetepati, amikor bejönnek a szülők, hogy itt meg mi történt. És egy kicsit viccesnek hangzik ez a történet, de azért is mondom ezt, mert sokszor azt gondolom, mi is viselkedünk így, vagy legalábbis hasonlóan. Amikor a valódi forrás helyett csak az árnyékot látjuk egymáson, vagy a másikon, akár legyen testvérünk, akár nem, és elkezdjük egymást ütni. És Pál apostol itt leleplezi ezt, és leleplezi számunkra az igazi ellenséget, az ilyen helyzetekre is. És ezért a mostani igehirdetésnek ezt a címet adtam, hogy te kivel harcolsz. Mert hogy, és ez a fő gondolatunk ma, hogy sohasem nyerhetsz, ha csak egy árnyékkal birkózol. Sohasem nyerhetsz, ha csak egy árnyékkal birkózol. Az első gondolat ebből a ma felolvasott igéből az, hogy vedd észre a valódi ellenséget. Mert hogy az ördög azon dolgozik, és az az ő fő mesterkedése, hogy elhitesse veled és velem azt, hogy nekünk valami földi dologgal, valami földi ellenséggel, emberi dolog ellen kell harcolnunk, és emberekkel kell harcolnunk. Az az ő taktikája már több ezer év óta, hogy felejtsük el azt, hogy ő az igazi ellenség. Egyszerűen ne legyen benne ő a képletben. És ennek érdekében sokszor, most a képet értsük, árnyékot vet itt a falra, hogy ne őt üsd, hanem inkább a tünetet. Inkább a tünettel harcoljunk, inkább az árnyékkal kezdjünk el viaskodni, hadakozni, mint magával az okkal. Ahogy itt a kisgyerekek példájában az előbb. Ha a macskát egyszerűen elhajtották volna, nem történt volna semmi probléma. Vagy egyáltalán, ha felismerik azt, az egyik gyerek, hogy itt az egésznek az oka a macska. Most mik lehetnek ezek az árnyékok, amiket a falra vetít? Én csak néhány néhány gondolatot hoztam most ide, ezt bőséggel lehet még bővíteni, és mindenki ki tudja tölteni a maga gondolatával. Lehet, hogy egy személy az, akivel harcolsz, és azt hiszed, hogy ő a probléma. Legyen ez a családban, a munkahelyen, a környezetedben, ki tudja. Vagy egy másik hívő, vagy egy másik csoport, akikkel nem értesz egyet. És az ördögnek ez egy nagyon nagy ravassága, hogy rávegyen bennünket, hogy egymásra pazaroljuk el a muníciónkat, az erőnket, vesszünk össze, úgy, ahogy itt az előbbi említett gyerekek, ő pedig szépen kívülről nézi, és learatja a győzelmet és a babérokat. De lehet, hogy valami pénzügyi probléma, anyagi nehézség, lehet, hogy valamiféle betegség, lehet néhány nagyon sötét érzés vagy gondolat benned, amikkel folyamatosan harcolsz. Lehetnek ilyenek ezek az árnyékok, amiket rávetít az ördög nekünk a falra, vagy valamelyik másik emberre, és azt gondoljuk, vele van harcunk. Azt akarja ugyanis, hogy emberi módon és emberi fegyverekkel harcolj, mert akkor tudja, hogy így legyőzhet téged. Amíg az árnyék ellen harcolunk, addig a valódi veszélyt nem tudjuk elhárítani. Emlékszünk arra, hogy a Jakab 4:7-ben ezt olvassuk, állj ellene az ördögnek, és elmenekül tőled. Ugye ez van az igében. Állj ellene az ördögnek, és elmenekül tőled. Tudja az ördög, hogyha neki állsz ellent hívő emberként, neki el kell iszkolnia, el kell menekülnie. Úgyhogy az a célja, hogy ne közvetlenül neki álljunk ellen, hanem harcoljunk mindenféle árnyékokkal, amiket ő vetít elénk, emberekre, másokra, az életünkbe, és addig ő békésen megmaradhatott, hogy tönkre tegyen minket. De a Biblia az azonosítja most nekünk az ellenséget, és azt mondja, hogy akivel valójában nekünk a hívő embereknek harcunk van, az a sátán és az ő démonai. És stratégiai hibát követünk el, amikor azt gondoljuk, hogy számunkra emberek jelentik az igazi problémát, akikkel mi összefeszülünk és hadakozunk folyamatosan. Azt olvastam, hogy a második világháborúban Montgomery tábornok, ugye a szövetségesek egyik tábornoka volt, akinek Rommel ellen Hitlernek az egyik legsikeresebb hadvezére ellen kellett volna hadat indítania. Őt sivatagi rókaként is emlegették, az észak-afrikai hadművelet és az a stratégia volt erre a Rommelre bízva. És állítólag Montgomery tábornoknak, akinek össze kellett volna csapnia vele, és folyamatosan erre készült, hogyan győzhetné le a maga kis területén az ellenséget, ezt úgy tette meg, hogy volt egy kép az ő sátrában, amit mindig, ha bement a sátrába, látott. És ez a kép nem Churchill képe volt, ugye az angol miniszterelnöké, nem is az angol király, hanem magának Rommelnek a képe. És így soha nem felejtette el, hogy mi is az ő küldetése, mi is az ő célja, hogy Rommelt kell neki eltakarítania, és őt kell legyőznie. Azért mondom ezt, mert ez tehát az első dolog, amivel tisztába kell lennünk, hogy mindig jó lenne tudnunk azonosítani a valódi ellenséget. És akkor nem árnyékokra szórnánk az energiánkat, hanem sokkal több esélyünk van a győzelemre. Hadd térjek rá a második gondolatra, hogy mindig tartsd észben, hogy az ellenség láthatatlan, de ezzel együtt valóságos. Ugye Pál apostol, ahogy itt leírja ezt a pár verset, ezt így is lefordíthatjuk, hogy egy lelki-szellemi háborúban veszünk részt. És egy ilyen lelki-szellemi harc zajlik a hívő embernek az életében. Mondhatni szellemi birodalomban vívott konfliktus, ami aztán a látható fizikai világunkban nyilvánul meg. És ha tetszik, ha nem ebben a háborúban, ebben a harcban ott vagyunk. Mi is a hadszíntér vagyunk, mi is részesei vagyunk. Nyilvánvaló, hogy hatással van ránk, ami lecsapódik ebből a mindennapi életünkben, de a háború oka az valahol ott van, amit te és én nem látunk. valami láthatatlan szférában történik ez az egész. A hatásai nagyon is láthatók, és ezek a problémák a hétköznapi, a mindennapi életünkben, amikkel állandóan szembesülünk. Én ezzel nem akarom azt mondani, testvérek, hogy mindig, minden bokorban lássunk ördögöt. Egyszerűen csak, ahogy az ige figyelmeztette, hogy Pál apostol elmondja, hogy számoljunk azzal, hogy van egy láthatatlan ellenségünk, és azonosítsuk, amikor van egy probléma, hogy mi az ok, hogy ne csak az árnyékkal harcoljunk, hanem a valóságos okkal. Mert nagyon nehéz egy olyan ellenséggel is harcolni, akit látsz. De valószínűleg sokkal nehezebb egy olyannal, akit nem látsz. És ugye manapság, hát sajnos, hogy ilyen példa jutott eszembe, de folyton dúlnak a háborúk, itt a szomszédunkban is már több év óta dúl Izraelben háború, én követem nagyjából azokat az eseményeket is, de azt gondolom, hogy a mai hadviselésben egy közös pont az, hogy igyekeznek mindig fejleszteni valami olyat, amivel láthatatlanok tudnak maradni az ellenség számára. Lopakodó legyen, a radar ne vegye észre, legyen minél kisebb. És igazából ma már oda jutottunk, hogy a legtöbb hadműveletet drónokkal vívják. Ami ugye ma már a közembernek is lehet, nyilván nem háborús célú drónja, de lehetnek nálunk is drónok. És ennek az a lényege, hogy valahonnan elindítják, aztán az jön, és akkor kárt tesz. Most próbálkoznak ugye azzal a védekezési mechanizmussal, hogy mindig csak a drónokat, az érkező drónokat kell lelőni. De ha valaki ezt csinálja, akkor ez így egy vége láthatatlan háború. Nyilván nem tudja mindegyiket lelőni, és nyilván újakat és újakat indítanak. Rá kell jönni a mai hadviselésbe, hogy az indító állomást és a készleteket kell támadni. Különben a drónok jönnek folyamatosan, valahonnan indítják. Aztán az újabb hadviselésre azt olvasom, hogy valószínűleg az lesz 10-20-50 év múlva, hogy mint ahogy ma a gyerekek ülnek a számítógépes játékok előtt, és akkor lövöldöznek, és teljesen élethű karakterekkel, élethű módon. Hát ott még elvileg nem hal meg senki effektíva, de a jövő hadviselése ez, hogy valósággal számítógép mögött valahonnan irányítgatnak robotokat, drónokat, és a világban, a valóságos térben történnek majd a robbanások, a halálesetek, ki tudja mi. Úgy, hogy az ember meg sem sérül, aki az egészet irányítja. És arról beszél Pál apostol, hogy nekünk is van ilyesmi a harcunk, hogy nem látjuk az irányítót, mi csak azokat a drónokat látjuk, amiket így ránk küld az ellenség, és elkezdünk harcolni ezek ellen. De amikor azt mondja Pál, hogy erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen van harcunk, amelyek mennyei magasságba, tehát ami látóterünkön kívül vannak. Ez mindenképpen arról beszél, hogy valami hatalmas és szervezett hierarchia van ott az ellenség táborában is. Van egy démoni, nagy démoni ellenség, meghatározott és fegyelmezett parancsnoki lánccal, és ki tudja, hogy a hanyadik katonája jut el csak hozzánk, amikkel mi valósággal harcolni szoktunk. Hogyan zajlik ez le? Mert egy kicsit ezt érzem én is, hogy nagyon, nagyon szellemi és nagyon távol áll tőlünk. Egy olyan gondolat, amit látunk, akár szerintem a hírek az senkitől sem idegen, hogy bekapcsoljuk, és nagyjából képben vagyunk, hogy mi történik az Európai Unióba, Egyesült Államok, Magyarország, nem is kell messzebbre menni. Ugye vannak gondolatok, vannak ideológiák, amelyekkel meggyőztek maguknak embereket. És ezek az ideológiák, amik kiformálódnak, ezek alapján rendezkednek be országok, kormányok, különféle csoportosulások, és amikor az ideológiákkal elkezdenek, vagy ezek alapján egymással az emberek egymásnak neki esni, akkor elkezdődnek akár a fizikai háborúk is. Meg a merényletek. Meg az, hogy akkor valakit föl kell robbantani, mert a mi ideológiánk ezt mondja. És talán ideológiai alapon indul el az, vagy indult el az orosz-ukrán háború, ideológiai alapon megy az izraeli háború, ideológiai alapon egyelőre még csak, de nyilván háborúzik Európa is. És értitek-e azt, hogy az ideológiákat nem lehet legyőzni fizikai ember veszteségekkel és emberek meggyilkolásával? Nos, kicsiben a mi világunkban egy hasonlóan történik a dolog. Kapsz egy gondolatot a fejedbe, és aztán ezen rágódsz, és leengeded a szívedbe, és elkezdesz meggyőződésből azt szerint viselkedni és cselekedni. És ha van egy másik ember, aki veled szemben van, vagy egy közösség, vagy ki tudja, neki más ez a gondolkodása, akkor már is kész a háború az emberek között. A sátán kilőtte a drónjait, és mi pedig folyton ezekre az eszközökre lövünk a másik emberre, őt próbáljuk meg letorkolni, őt próbáljuk meg fizikailag lehetetlenné tenni, mintha ettől az ideológiától, vagy ezzel az ideológiájától el lehetne tántorítani. És emberekre lövünk mi is egymásra, ahelyett, hogy a kilövő állomásokat támadnánk. Ahogy itt Pál apostol mondja, hogy nem test és vér ellen van nekünk a harcunk, addig nem fogunk győzelmeket aratni, addig nem fogunk megnyugodni, addig nem leszünk békességben, amíg nyertél egy szócsatát, akár otthon, akár a munkahelyeden, akár a másik emberrel, vagy ellehetetlenítetted őt, vagy magadra haragítottad. Ettől még nem nyertünk semmit. Hanem látnunk kell azt, hogy a kilövő állásokat kéne támadni. A fő és az elsődleges csatánk nem fizikai, hanem szellemi síkon zajlik, és ezért nem működnek az emberi megoldások. Nem tudom, 4-5 ezer éve nem működnek az emberi megoldások. Ha működnének, akkor a mai világ már teljes békességben élhetne. Akkor tanulhattunk volna már annyit, 5-6 ezer év alatt, amíg ez a világ, hogy tudjunk békességben lenni. Egyszerűen nem működnek az emberi megoldások. És talán még mindig nem tudjuk azt, hogy a fő állásokra kellene lőni, ahonnan indítják ezeket a drónokat és árnyékokat ránk. És a harmadik gondolat az pedig az, hogy értsük meg, hogy a győzelem az kizárólag Isten erejével és fegyverzetével lehetséges. Azt mondja nekünk itt az igében Pál, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Erősödjetek meg. Az eredeti szövegben, ugye mi nem használjuk magyarul, de ez passzív ige alakban van, ami azt jelenti, hogy nem mi vagyunk a cselekvők, hanem valaki csinál velünk valamit, és ettől mi erősek leszünk. Talán inkább így mondhatnánk ezt magyarul, hogy ruházódjatok fel erővel. Az erő tehát nem belőlünk fakad, hanem Istentől származik. És a nehézségeink, tudnunk kell, sokkal nagyobbak, mint hogyha csupán emberekkel kellene harcolnunk. Ahol emberi erővel állunk szembe, ott kard a kard ellen, test a test ellen, ész az ész ellen, ügyesség az ügyesség ellen harcol, de itt egészen másról van szó. Itt egy olyan ellenséggel állunk szembe, akinek semmilyen emberi erő, fizikai erő nem tud ellene állni, mert nem fizikai létező a dolog. Mindannyian részt veszünk ebben az emberfeletti csatában, ahol a hagyományos taktikák, eszközök, emberi eszközök semmit sem érnek, mint ahogy az árnyék ellen sem. Akármeddig boxoljuk az árnyékot, felrobbanthatjuk az árnyékot, rajta ugrálhatunk, még mindig semmi kárt nem tettünk abban, ami azt az egészet okozza. Értitek? És erre a harcra hív bennünket. A sátán rendkívül ravasz, ugye ezt mondja a 11. versben, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, ugye görögül az a szó van itt, ami metódust, módszert jelent. Tehát az ördögnek vannak módszerei, és ezekkel szemben kéne nekünk megállni. Évezredek óta csiszolgatja ezeket, ő nem egy kezdő, hanem több ezer év előnye van velünk szemben. Azt gondolom, hogyha egy olyan emberrel állnánk szemben, aki több ezer éven keresztül tanulhatott, ellene sem lenne semmi esélyünk. De ha ráadásul ez a valami még láthatatlan is, és szellemi síkon vívja az ellenünk való harcát, akkor szerintem azt kell mondjuk, hogy igazán védtelenek vagyunk önmagunkban. Ő ravasz, tapasztalt, és felfoghatatlanul gonosz. Nincs neki soha lelkiismeret furdalása. Egyetlen célja, hogy elpusztítson, és egymásnak feszítsen minket. És a nyomunkban van. És nincs ellene semmi más esélyünk, mint az Isten fegyverzete. És mielőtt annyira sötét képpel térnénk haza, hadd mondjam el testvérek, hogy itt nincs szó dualizmusról, tehát nem az ellenpárja a sátán Istennek, Isten teremtő, a sátán pedig egy teremtmény. Azaz soha, soha nem vehet erőt a sátán az Isten fölött. Sőt, Jézus a kereszten teljes mértékben lefegyverezte, elvette az erejét. Egyszerűen az Istennel szemben nem tud, le van győzve, nem tud megállni. De akik elhanyagolják keresztjének között is ezeket az erőforrásaikat, és helyet adnak az ellenségnek, az ördögnek az életükben, azok nagyon nagy veszélybe sodorjuk magunkat. Ezért mondja Pál végül, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Mi magunk nem vagyunk képesek harcolni a sátán ellen, mert nincsenek szellemi eszközeink. És minden emberi és minden fizikai cselekedetünk célt téveszt vele szemben, mert nem fizikai valósággal harcolunk. Amit tehetünk, az az, amit Pál itt mond nekünk, hogy igénybe vesszük az Úr erejét és fegyverzetét. És tudjátok, a mindennapjaink arról szólnak, hogy ezt apró pénzre váltsuk az életünkbe. Hogy hogyan harcoljuk meg a mindennapokban a látható problémákat szellemi fegyverekkel. Hogyan váltjuk ezt apró pénzre. És ezért mondja, öltözzétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy meg tudjátok állni az ördög mesterkedéseivel szemben. És ugye általában ezek a prédikációk, ami az Efézus 6-ból szól, inkább a fegyverzetről magáról szoktak szólni, én most erről nem fogok beszélni. Csak annyi utalást tennék, hogy az a fegyverzet, amit Pál apostol ajánl, ez csupa szellemi fegyver. Az igazság, békesség evangéliuma, a hit, az üdvösség és az Isten igéje. Otthon nézzétek meg, olvassátok el. Furcsa, nem, hogy ezek működnek sokszor a mi egyet nem értésünkben, pénzügyi problémáinkban, fizikai dolgainkban. És mégis ezek működnek. Amire szükségünk van, testvérek, és ezzel fejezem be, az az önmagunktól való függés elengedése, a saját fizikai eszköztárunknak a feladása, és ehelyett az Isten hatalmas erejének és fegyverzetének a felöltése. És tudjátok, miért ne tennénk ezt meg majd mindjárt az ima közösségben? Annyit kellene tegyünk, hogy ismerjük fel, hogy hiába való a lelki-szellemi csatáidat természetes erővel, emberi fegyverekkel vívni. És ezért, ha bármilyen nehéz csatában állsz, próbálj meg elengedni minden önállóságot, minden ilyen emberi próbálkozást, amiről láthatod magad is, vagy már talán eddig is láthattad, hogy nem működik. Különben gondolom, már megoldottátok volna a problémát, nem? De nem működik. Engedd el ezeket a saját eszközöket. Másodszor imádkozva öltsük magunkra az ő hatalmas erejét, kérve Istent, hogy ő töltsön be minket az ő teljességével. És jó lenne ezt minden nap, minden reggel meg tudnánk tenni. Hogy legalább valahogy legyen előttünk, vagy olvassuk át, Uram, ma hogyan kell harcolnom? Igazsággal, békességgel, az evangéliumoddal, hitáltal, az üdvösségem tudásával és tudatával, és a te igéddel. És ezek a fegyverek működnek. mert ezeket kellene apró pénzre váltani minden nap. És kérdezzük ezt az Úrtól, Uram, hogy válthatom ezt apró pénzre ma? Mert ahogy sohasem nyerhetsz, ha csak egy árnyékkal birkózol, úgy valószínűleg sohasem nyerhetsz, ha csupán emberekkel harcolsz. Ezeket gondoljuk majd át, és az ima közösségben vigyük el Isten elé ezeket a kérdéseinket, és próbáljuk lelki harccá tenni azt, ami valóban lelki harc az életünkben. Úr Jézus, megvalljuk neked, hogy sokszor olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akik az árnyékot ütik, és mégis egymást bántjuk ezzel. Kérünk téged azért, hogy hadd lássuk meg igazából, hogy melyik pontokon harcolunk az életünkben rosszul, azzal, hogy valójában egymást bántjuk. Engedd, hogy tudjuk figyelmeztetni is egymást, hogy te most valójában az árnyékot ütöd, és nem velem van harcod, hanem valami mással. Olyan a te életedet látva, olvasva az evangéliumokban, nyilvánvaló azért volt olyan nagy a te bölcsességed, mert saját tanítványodnak a szemébe is mondtad azt, hogy távozz tőlem, Sátán, amikor láttad, hogy kiáll az ő szavai mögött. És ugyanakkor Péterrel eltétetted a kardját, amikor oda csapott, és láttad, hogy nem ott kell ütni, de engedted azt, hogy keresztre feszítsenek, mert tudtad, hogy ezzel valósággal, ezzel ütöd a Sátánt, és ezzel taposod őt meg. Engedj nekünk ilyen látást, és add, hogy így tudjunk mi is úgy viselkedni az emberekkel, ahogyan te viselkedtél, hogy téged szelídnek, alázatosnak, szeretettelinek ismertek. Te valóban csak ott támadtál, ahol a Sátánt támadtad ezzel. Kérlek, adj nekünk ilyen bölcsességet, ilyen gondolkodást, és engedd, hogy így harcolhassuk életünk minden csatáját, a te erőddel, a te fegyvereiddel, a te látásoddal. Legyen tiéd a dicsőség ezért. Amen.